Dr. Bakos Tünde Boglárka, a Debreceni Önkormányzat felnőtt házi orvosi rendelőjének házi orvosa, az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként ProSanitét díjban részesült. Vele beszélgetünk a következő percekben.
Mikor és hogyan dölt el, hogy orvos szeretne lenni?
Jó tanuló kislány voltam, ezért mert általános iskolában mondta az édesapám, hogy az orvosi pálya milyen jó lenne nekem. Volt is előttem orvos felmenő, tehát a nagyapám volt orvos, ő sebészként kezdett, de a háború viharai úgy hozták, hogy végül is körzeti orvosként Sajószögeden élte le az életét, ott dolgozott a legtöbbet. Mindig példaként szerepelt előttem, édesapám és testvére is orvosok akartak lenni, de az akkori rendszerben, aki Pannonhalmán végzett, nem volt egyenes út az orvosi pályára, édesapámat több egyére csak fölvették. De nem végezte el. Ez már személyes családi okok miatt történt. Viszont mindig szerette volna meg, és a legszebb pályának az orvosit tartotta, valamint a leghasznosabbnak is, ahol a világ minden részén hasznossá tudjuk magunkat tenni, mindenhol megélünk vele.
És az hogy dőlt el, hogy az orvosi pályán belül is a házi orvosi, a családorvosi területet választja?
Azt tapasztaltam, hogy minden egyéb szakmában csak részterületekkel foglalkozunk, vagy a szemével, vagy a fülével, vagy az idegrendszerével a betegnek, valamint egyszer látjuk az életben, netán visszajár gondozásra évente, de nem tudunk róla semmi mást. Én pedig komplexen szerettem volna az embereket megismerni, nem születéstől halálig, mert végül is felnőtt háziorvos lettem, de hosszú életpályákon végig kísérve a betegeket. Azért lettem háziorvos elsősorban, mert ez az, ami az ember egészével foglalkozik, és egy hosszú életúton keresztül. Itt nem csak beteg emberekkel van dolgom, itt gyakran ugye egészséges páciensekhez van közöm, és segítek nekik abban, hogy egész életük során meg tudják őrizni az egészségüket. Tehát ez a óriási különbség más szakmákkal kapcsolatban, akik konkrétan betegségcsoportokkal foglalkoznak, hogy én még egészséges emberekkel találkozom, és a szűrésekkel segíthetek nekik, hogy ezt meg is őrizzék. És nem csak a szűrésekkel, hanem életmódi tanácsokkal, és ebben hatékonyak vagyunk, úgy érzem.
Vagyis hát egészséges emberekkel is, ugye? Vagy olyan emberekkel, akiknél még meg lehet előzni a Igen. nagyobb bajt, igaz?
Egyszerű példát mondok, tehát valaki eljön hozzám, náthás, beteg, meg kell vizsgálnom. Én ilyenkor mindig igyekszem rá kérdezni, hogy járt-e férfi urológusnál, laborban, mikor volt hasi útrangon, nőnél ugyanez nőgyógyásza, és akkor így tulajdonképpen kiderülhetnek plusz dolgok is, de ha egészséges is, felhívjuk a figyelmét arra, hogy jó, ennek van jelentősége, minden évben el kell menni bizonyos szűrővizsgálatokra, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. És ugyanakkor rákérdezünk életmódi tényezőkre is, sportol-e, dohányzik-e, és óriási siker, amikor valaki, aki addig dohányzott 32 éven keresztül, egyszer csak mondja, hogy letettem a cigarettát, mert azt mondta a doktornő, hogy ez egészségtelen. És ez egy nagyon jó érzés.
Amikor elkezdte a tanulmányait, akkor mit gondolt erről a hivatásról? Hiszen voltak ott a családban felmenő ágon orvosok, illetve akik megpróbálták a pályát.
Magáról a hivatásról nem sokat gondolkodtam, érdekelt az ember. Az ember mint fizikai lény, meg az ember mint szellemi lény, így az egész együtt. És nagyon élveztem a tanulmányokat.
És hogyan indult maga a praktizálás? Tehát hogyan kezdődött? Mik voltak ennek a buktatói, a szépségei?
Nagy szerencsém volt, mert tulajdonképpen anyósom, majd férjemnek a praxisát vettem át. Ez egy nagyon jó beállított körzet volt, tehát ez azt jelenti, hogy a betegek szerettek az orvoshoz járni, nagyon jó volt a kapcsolatuk az előző házi orvosokkal. Jó gondozott társaság ez, így szeretettel fogadtak, tehát túl sok buktató abból a szempontból nem volt, hogy nem voltak nagy elvárások velem, és mindenki jó indulatú volt. Valamint a körzetben van egy nővér, aki jelenleg is nővér, hát ő 18 éves kora óta dolgozik ott, az életkorát nem árulhatom el, de már több mint 30 éve.
Az elvárásokról esett szó az előbb. Mik az elvárások itt a betegtársadalom részéről, ha már ezt emlegettük? Mert ugye vannak, azt látom a tekintetén.
Vannak. Nagyon változó elvárások vannak, mert a házi orvos az, ahol mindent elmondhatnak a betegek, ha jó az orvos-beteg kapcsolat. Tehát nem csak azt mondja el, hogy fáj a fülem, és azt két perc alatt kikérdezve megállapítjuk, hogy mi a baja, hanem bizony belekeveredik a családi élet, a munkahely, minden. És az elvárás az, hogy van, aki csak meg kell hallgatni, van, aki konkrétan segítséget kérne, ebben kell nagyon óvatosnak lenni a konkrét tanácsokkal. Mindenkinek az édesanyja kell, hogy legyen néha az ember. Akkor is, hogyha az illető 28 éves, akkor is, hogyha 78.
Tehát akkor jól értem, az orvos szakmán belül is talán ez az a terület, ahol a legesleges, legfontosabb az orvos-beteg kapcsolat?
Így nem tudom mondani, hogy legfontosabb, de nagyon fontos. Minden orvos-beteg kapcsolatnak egy szakrendelőben is sokkal mélyebbnek kellene lenni, sokkal odafigyelőbbnek, nálunk is. Tehát, hogy a jelenlegi betegellátó rendszer nem teszi azt lehetővé, ahogy igazán szeretnénk dolgozni. Tehát most gondolok el az utóbbi 2,5 évre, amikor betegekkel nagyon nehéz találkozni, leginkább telefonon tartjuk a kapcsolatot, de mivel van mögöttem már egy 15 éves praktizálás, ezért nem vagyok idegen a telefon végén, továbbra sem. De nagyon fontos az orvos-beteg kapcsolat, és ami a nagy hibája a mi képzésünknek, hogy erre gyakorlatilag nulla figyelmet szentelnek az orvosi egyetemen, és ez nagy hiba.
Ha már felhozta ezt a Covid-dal terhelt időszakot, még ha így szörmentén is, de akkor beszéljünk erről egy kicsit, ez azért nagy kihívások elé állította, hát a házi orvosokat is, igaz? Mi volt az, ami a legnehezebb volt ebben az időszakban?
Az, hogy mint ahogy a világ, mi is először láttuk ezt a vírust, először találkoztunk vele, de gyakorlatilag, mivel egy megfoghatatlan ellenség volt, az első fél év, egy év gyakorlatilag nagy félelemben telt, mert ahogy féltettük a betegeinket, féltettük túl a saját családunkat is, és picit nehezen reagált a világ erre a vírusra, tehát nagyon lassan alakultak ki a működési szabályaink. Hát ugye eljárásrendek szerint dolgozunk most már 2,5 éve, de nagyon nehezen születtek meg az első eljárásrendek, hogy mit is kéne tennünk, hogy csináljuk, hogy a betegeinket is védjük magunkat is, ne maradjanak ellátatlan betegek. Nem mondom, hogy tökéletesen sikerült ezt megvalósítani. Praxisai válogatták, hogy kik hogy viselkedtek ezzel, hogy próbálták megtartani azt, hogy gyógyítani is tudjanak, de magukat is védjék. Nagyon nehéz volt.
Önöket, az orvosokat valóságos hősként kiáltották ki ebben az időszakban, de mi volt ennek a hátterében, lélektanilag, szakmailag? Azért ezt kevesen tudják, kevesen látják, vagy látták.
Hát ezt a hősiességet mi nem éreztük. Megmondom őszintén, leginkább az elégedetlenséget éreztük. Tehát a médiában feltüntetett tapsviharok, hangorkánok, ezek úgy nem éreztük, hogy nekünk szólnának. Tehát itt az alapellátó orvosok leginkább a telefon végről a felháborodás és a kétségbeesés ért el, és hogy ellátatlanok maradtak a betegek, úgy érezték. Tehát attól, hogy gyakorlatilag mi így is tudunk működni egyébként nagyon sok esetben, hogy a beteg elmondja, nem látjuk, akkor is tudjuk, miről van szó. Kell ehhez a sok éves tapasztalat és a betegnek az ismerete is, mert már hangja alapján tudjuk, hogy Kovács néni most jobb van, vagy nincs jobb, vagy tényleg fullad, nem fullad, tehát hogy ilyen konkrétumban menjek bele. De nem a hősiességet éreztük, csak a feladat súlyát, és sokkal-sokkal több órát kellett a betegellátással töltenünk, mint előtte.
Mi az, amit tanultak ebből az időszakból, ebből a fura helyzetből?
Talán azt, hogy lehet ez másképp is. Tehát nagyon megszokták a betegek, hogy klasszikusan beülnek a váróba, kivárják a sorukat, bejönnek, szájkitárt, meghallgatom, és akkor elárulom, hogy szerintem mi a diagnózis, is, hogy mi a gyógymód. Ezt nagyon megszokták, megszerették. Ez elmúlt sok-sok 10 évben, tehát ez nem a mostani termés, de lehet ez másképp is. Tehát a nyugaton sem feltétlenül így zajlik, és az előjegyzési rendszer az, amit nagyon nehezen szeretnek megszokni, hogy itt már nem elgondoltam, hogy beteg vagyok, beteszem a lábam az orvoshoz, és ő fél órán, órán belül meg fog nézni, majd mehetek tovább, hogy ez nem így működik. Kicsit tervezettebben kell élni, ezt nehezen szokják meg a betegek, hogy nem vagyunk hozzáférhetőek a rendelési időben sem bármikor, de ugye egyébként is 24 órában nem vagyunk elérhetőek, ezt nem szeretik.
Valahogy másképp tekintenek a betegek a házi orvosokra, igaz? Tehát azt gondolják, hogy velük bármit és bármikor meg lehet osztani őket, bármikor segítségül hívhatják. Valahogy erről van szó?
Igen, minden praxisban másképp működik ez. A mi körzetünkben megvolt ez a 4 óra rendelésidő, 4 óra készelít, tehát engem még előtte után 4 órában el lehetett érni telefonon, adtam tanácsot, ha kellett, kimegyek a beteghez. Ez nagyon megváltozott a Covid-dal. A legnehezebb időszakban gyakorlatilag 16 órában voltam elérhető, mert reggel 8-tól este 8-ig be volt kapcsolva a telefonom, vagy még hamarabb és még később. Tehát hétvégén is elérhettek a betegek a Covid legnehezebb időszakaiban, megszokták, most ebből nehéz visszavenni. Nagyon megszerették ezt, hogy szombaton is föl tudtak tárcsázni.
Egy átlagos időszakban napi hány beteget kell ellátniuk?
Covid előtt ez nekem 30-40-es betegforgalmat jelentett, most ez 60-80-as betegforgalmat jelent.
Most mi a helyzet? Ugye hát lecsengőben van a járvány, legalábbis ezt mondják.
A tapasztalataik szerint is már lecsengőben van. Csúcson csak egy számot mondok, nekem a legnehezebb időszakokban, a legerősebb Covid járványban 25-35 aktívan beteg emberem volt, aki vagy a kórházban volt, akár lélegeztetőgépen, akár csak tüdőgyulladásával, és otthon volt, szintén a tüdőgyulladásával, tehát a legnehezebb időszakokban nagyon súlyos betegeket otthonról kellett menedzselnünk, de ez 25-30 ember volt, most szám szerint 2 vannak covidosak, akikről tudok.
És a nem covidos betegek, tehát napi hányan ülnek ott a váróban, vagy előjegyzéssel, időponttal, vagy annélkül?
Már az előjegyzéses időpontokhoz ragaszkodunk, úgyhogy sokan nem ülnek, szinte mindig azt látják, hogy ó, egy ember van, mert mindig egy ember van, aki vár a sorára. Ez naponta nálunk 6-15 megjelenést jelent, nem sokat. Mondhatnánk, hogy jaj, de kevés embert látunk személyesen, de emellett megvan az az 50 ember, akivel telefonon megbeszéljük a élete történéseit.
Most, hogyha leteszi a lantot, és nem dolgozik, akkor mivel foglalkozik legszívesebben? Annyit elárulhatunk, ugye itt ülünk az otthonában, és két gyönyörű cica hallgatja a mi beszélgetésünket, akkor az egyik szenvedély a macska.
Igen, nagy macskás családból jövök. Egri lány vagyok, és a családi házunkban nekünk mindig 5-15 darab macska volt, tehát nagy szerelem a cica. Van egy lányom, gimnazista, ővele foglalkozom, élek. Sportolok is egy kicsit, csak úgy módjával óvatosan. Baráti kör, fotózás, ezek. Ja, és olvasok, hogyha még látok, akkor olvasok.
Azért azt mindenképpen meg kell kérdeznem, hogy orvosként hogy látja ennek a hivatásnak, ennek a szakmának a jövőjét?
Megmondom őszintén, hogy én gyakorlatilag csak a saját kis praxisomat nézem, a saját kis körzetemet. Ennek a közel 2000 embernek próbálom irányítani a sorsát, és gondolok már arra is, hogy 20 év múlva nyugdíjba kéne menni, vagy 25 év múlva, akkor vajon kiveszi majd át ezt a praxist, és nem vagyok boldog, mert azt látom, hogy a fiatalok orvosnak nem tudom mennek-e, nem látom az orvosi egyetemet, neked háziorvosnak nagyon kevesen mennek, pedig szerintem a leggyönyörűbb szakma, tehát ami miatt én beleszerettem, ez most is érvényes, tehát az emberi fajt szeretni kell hozzá, érdeklődéssel kell lenni, de az nagyon hálás szakma, tehát hogy nagyon sokat tudunk segíteni az embereknek, és én kis segítőnek születtem.
Azt mondják sokan háziorvosok, hogy azért is választották ezt a területet, mert sokkal szabadabb, mint hogyha egy klinikumba vagy egy ilyen egészségügyi rendszerbe betagozódva végeznék a hivatásukat.
Igen, ez is nagy előnye, nagyon igazuk van a kollégáknak. Ugye a képzésünk alatt muszáj nekünk kórházban is dolgozni, kórházi osztályokon is, ott az ember megtapasztalja, hogy nekem milyen ötletem van, mi az elgondolásom a beteg gyógyításáról, majd a kórház ebbe bele tud szólni, hogy melyik gyógyszert preferáljuk, mi legyen a metódus. Ez így nagyon furcsa volt. Itt teljesen szabad kezet kapunk, ugyanakkor a felelősség is csak egy személyben a miénk, a saját és a nővérünk munkájával kapcsolatban is. Tehát a teljes felelősséggel is mi bírunk. De a szabadság az megfizethetetlen. Magában a gyógyítás tematikájában is, meg abban is, hogy a rendelőmben melyik sarokban mit rakok, tehát ami egy kórházban nem megvalósítható.
A ProSanitét díjat hogyan fogadta?
Meglepve. Eszembe se jutott, hogy engem valaha bármilyen díjra jelölnek. Rögtön mondtam is annak, aki mondta, hogy föl vagyok terjesztve, és számít csak majd egy ilyen megkeresésre, hogy miért én. Tehát, hogy rögtön tudtam neki 5 másik háziorvos sorolni, akik sokkal, de sokkal többet dolgoztak, alaposabbak. Kiemelném itt a kollegiális vezetőnket, dr. Kovács Esztert, így név szerint, akinek örök hála, mert nélkül ezt a COVID járvány nem tudtuk volna leveit az ényelni, tehát ennyire összeszedetten. Mert az állam ugye küldi az eljárásrendeket, az gyakorlatilag pont olyan, mint amikor egy jogszabályt kidobnak, értelmezhetetlen. És nehezen megvalósítható, ő mindig erős munkával ennek utána járt, hogy gyakorlatilag ez mit akar jelenteni, mit csináljunk a gyakorlatba, beengedjük a beteget, ne engedjük be, hány métert tartsunk, mit csináljunk. Mi a szakmai protokoll, ami most valóban szakmai protokoll is, nem csak úgy leírták papírra. Tehát mi az, amivel hasznosak tudunk lenni. Nyomtam, hogy akkor szerintem neki kéne megkapni a díjat, de mondták, hogy ez nem így működik, tehát én nem vagyok jelölő. Nagyon meglepve fogadtam, de elfogadtam, és nagy megtiszteltetésnek tartom.
Dr. Bakos Tünde Boglárka, a Debreceni Önkormányzat felnőtt háziorvosi rendelőjének háziorvosa, az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként ProSanitét díjban részesült. Vele beszélgettünk az elmúlt percekben.